Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Já.
E aí, tá aí, vou
repetir. Aí, boa.
Será que tem questão de ter um minuto aqui? Até eu, vai tudo bem, deixa eu ver. Foi tá tipo a bagulha brinca, que vai ter que de fez até.
Acho que é mais triste.
Não, eu acho que é o zóio. Amém, mindenki emlékszik az előző életre. És nem fogok ellenőző kérdéseket feltenni. Kívül később mikor volt, hogy mondok fel ez az eskörben? Ott fönt, nézd. Én is kérnék egy bagolatot. A 12. fejezet, ez a hódadó szolgálatról szóló résznek az utolsó fejezete. Tehát, ahogy, amiről már beszéltünk korábban, hogy a Bhagavad Gita 18 fejezetéből az első volt, az melyikről, miről szól? Karma jogáról szól. Az utolsó 6 fejezet, az miről szól? Gyána joga. És a középső 6 fejezet, az pedig a bhakti jogáról. És a 12. fejezet, ez az utolsó fejezet a középső 6 közül. És ennek a címe szintén bhakti joga, hogy a odadó szolgálat. Az előző fejezet miről szólt?
A karma jó.
Nem, a 11. fejezet az miről szólt. Az univerzális formáról szólt. Tehát az univerzális formáról szólt. És Krishna elkezdi a 12. fejezetet. Igazából nem is Krishna, hanem Arjuna, hogy egy kérdést tesz fel. A Visvarupa az univerzális forma, itt szánképek, azt hiszem képek is mondottam nekem, az a kiadásból is, univerzális formáról, egy hatalmas, csodálatos nagy forma, amelynek láttán Arjunát ámulat és döbbenet és félelem töltött el. És Arjuna felteszi ezt a kérdést a 12. fejezet elején. Megfogjuk a kicsit, hogy olvassa fel nekünk. Arjunának a kérdését.
Első verse, ugye? Arjuna így kérdezett. Kik tekinthetők tökéletesebbnek? Akik mindig megfelelően imádnak téged az odaadó szolgálatban, vagy akik a személytelen Brahman, a megnyilvánulatban imádják?
Ezt kérdezte Arjuna, hogy melyik Krisnának melyik formája a legfelsőbb? A 11. fejezetben kérte Arjuna Krisnától, hogy nyilvánítsa ki az univerzális formáját. Az univerzális formája nagyon hatalmas, és mindent betöltő. Ez Krisnának a személytelen formája. És Arjuna tisztázni akarta, hogy melyik a jobb, hogy Krisnának a személyes formáját, hogyha imádja, vagy a személytelen formáját. Beszéltünk Krisnának a személytelen formájáról még korábban. Ki tud erről valamit mondani? Ki tud erről valamit mondani? Melyik példák voltak a Bhagavad Gita-ban erről? 7. fejezet.
Amikor egy felsorolta volt, mi köszönni vagyunk, és akkor mi sok mindent
lehet. Egy párat mondjam belőle.
Én vagyok a hízi üzenet.
Például ott van. égése, meg nyitónak?
Nem, de annak a részletei vannak a technikára. Óriási bajom volt, vannak egy százon, és nagyon komoly énekeltek, tapsoltak.
Urat is
megúl vezette? Igen. Meglepően nagyon részletek.
Ott tartunk, hogy Arjuna feltette a kérdését a 12. fejezet elején, hogy Krisnának a személyes vagy a személytelen imádata a fontosabb, és erre fog válaszolni ez az egész fejezet. Krisnának a személytelen imádata az nem egy könnyű dolog, ugye? Mondta Dóri Mataji, hogy Krisna mondja, hogy én vagyok a víz íze, a nap és a hold fénye, az Om szótag a védikus mantrákban, hang az éterben, az emberi képesség. Krisna mondja, hogy én vagyok a tűzheve, minden értelmes értelme, a hatalmasok bátorsága, és így sorolja. És hogyha ezeket megnézzük, kicsit ismételve, hogy ezek potenciákat, energiákat jelölnek. Krisna víz íze. Az a potencia, ami benne van a vízben, az csillapítja a mi szomjúságunkat. Ez a potencia, ez Krisnától származik. És amikor iszunk egy pohár vizet, akkor tudunk Krisnára emlékezni, hogy ez a potencia tőle származik. De Krisna, amikor azt mondja, hogy ő a víz íze, ez nem egy személyes megnyilvánulás a Krisnának. Ugye a víz nem fog visszabeszélni hozzánk. Legalább elég ritkán. Mert ez egy személytelen energiája Krisnának. Ugyanúgy a tűz heve. Van különbség a tűz és a tűznek a melege vagy a fénye között. És ez a potencia, ami benne van a tűzben, ez Krisna. A mindenkinek van intelligenciája. Valakinek több, valakinek kevesebb, kinek mennyi jutott a osztály részéül. Ez a potencia, ez az intelligencia, ez Krisnától származik. Ugye, hogy az a képesség, hogy megértsük dolgokat, különbséget tegyünk. Az intelligenciának van három része. Smriti Shakti, Vichar Shakti, Viveka Shakti. Erről beszéltünk már, ugye? Smriti Shakti az az emlékezet, memória. Vichar Shakti az a gondolkozó képesség, hogy megértjük a dolgokat valójában, és a Viveka Shakti az pedig a különbségtételt, az a energia, ami képesít bennünket, hogy különbséget tegyünk dolgok között. És ez Krisnától származik. És amikor így nézzük a körülöttünk lévő világot, akkor tudunk Krisnára emlékezni. De mivel ez egy személytelen energia, akkor ugyanezzel az erővel el is tudjuk felejteni Krisnát. Ugye, mert a víz ezt nem fogja megmondani nekünk. Ha iszunk egy pohár vizet, a víz nem fogja megmondani nekünk, hogy most Krisnára emlékezzünk. Úgyhogy, ha látjuk a napot, akkor eszünkbe juthat róla Krisna, de eszünkbe juthat róla más is. Ilyen nagyon szépen süt a nap, meleg van, akkor mi jut eszébe az embernek? Milyen jó lenne a Balatonra menni, fürödni a Balatonban. És akkor a napról nem a Krisna jut eszünkbe, hanem az élvezet jut eszünkbe. Tehát, hogy attól függ, hogy a intelligenciánkat hogy képeztük. Ezért a személytelen megvalósítás nem olyan könnyű. És erről lesz szó itt a Bhagavad Gita további verségben. Ehhez van-e valakinek kérdése? Akkor olvassuk el a magyarázatot is ennek a versnek.
Krisna az eddigiekben beszél a személyes, a személytelen, valamint az univerzális aspektusról, és leírást adott a különféle baktákról és jogikról is. A transzcendentalisták általában két csoportra lehet osztani. A személytelen és a személyes filozófia híveire. A személyes filozófiát valló bakta minden energiájával a legfelsőbb urat szolgálja, az impersonalista ezzel szemben nem közvetlenül Krisnát szolgálja, hanem a személytelen brahmanom, a megnyilvánulatlanom meditál. Ebből a fejezetből megtudhatjuk, hogy az abszolút igazság megvalósításának különféle folyamatai közül a bhakti jóga az odaadó szolgálat a legjobb. Ha az ember az istenség legfelsőbb személyiségének társaságára vágyik, el kell kezdenie az odaadó szolgálatot. Azokat, akik a legfelsőbb urat az odaadó szolgálat által közvetlenül imádják, personalistáknak hívjuk, impersonalisták alatt pedig azokat értjük, akik a személytelen brahmanon meditálnak. Arjuna most azt kérdezi, a kettő közül melyik a jó? Az abszolút igazság megnyilvánulásához számtalan út vezet, de Krisna ebben a fejezetben elmondja, hogy valamennyi közül a bhakti jóga, az Úrnak végzett odaadó szolgálat a legmagasabb rendű. Ez a legközvetlenebb és egyben a legkönnyebb módszer, hogy Isten társaságába kerülhessünk. A Bhagavad Gita második fejezetében a legfelsőbb Úr megmagyarázta, hogy az élőlény nem az anyagi test, hanem a lelki szikra, az abszolút igazság pedig a lelki egész. A hetedik fejezetben azt mondja az élőlényről, hogy az a legfelsőbb egész szerves része, és azt ajánlja, hogy az ember irányítsa minden figyelmét az egészre. A nyolcadik fejezet arról szól, hogy bárki, aki a halála pillanatában Krisnára gondol, azonnal az ő hajlékára, a lelki világba jut. A hatodik fejezet végén az Úr egyértelműen kijelenti. Valamennyi jogi közül azt tartja a legtökéletesebben, aki mindig Krisnára gondol. Láthatjuk tehát, hogy valójában minden fejezetnek az a végkövetkeztetése, hogy Krisna személyes formájához kell ragaszkodnunk, mert ez a lelki megvalósítás legmagasabb szintje. Ennek ellenére vannak olyan emberek, akik nem mozdulnak és a személyes formájához. Olyannyira ellene vannak, hogy amikor magyarázatot fűznek a Bhagavad Gitához, mindenki mást is el akarnak távolítani Krisnától, és mindenki odaadását a személytelen Brahma Jyotira próbálják irányítani. Az abszolút igazság személytelen formáján szeretnek meditálni, amely megnyilvánulatlan és az érzékek által elérhetetlen. Így tehát a transzcendentalistáknak két csoportja van. Arjuna most azt próbálja megérteni, melyik folyamat a könnyebb, és melyik csoport a tökéletesebb. Más szóval saját helyzetét kívánja tisztázni, hiszen ő csak Krisna személyes formájához vonzódik, a személytelen Brahmanhoz nem. Tudni szeretné tehát, biztonságos a helyzete. A személytelen aspektuson, az anyagi világban és a legfelső úr lelki világában egyaránt nagyon nehéz meditálni. Valójában az ember képtelen tökéletesen felfogni az abszolút igazság személytelen arcolatát. Arjuna éppen ezért azt akarja kérdezni, mi értelme az efféle időpazarlásnak? A 11. fejezetben Arjuna azt tapasztalta, hogy az a legjobb, a Krisna személyes formájához ragaszkodik, mert így az összes többit is megértheti, és emellett Krisna iránti szeretete is háborítatlan marad. Ez a fontos kérdés, melyet Arjuna Krisnának feltett. Tiszteletni fogja, hogy az abszolút igazság személytelen és személyes felfogása közötti különbséget.
Köszönöm szépen. Amikor azt a pontot próbálom szemléltetni egy kicsit, hogy valójában az ember képtelen tökéletesen felfogni az abszolút igazság személytelen arculatát. Ez nem könnyű dolog. És hogy egy szemléltessem, akkor kicsit, egy nagyon picit belemélyedünk a filozófiába. Nem nagyon, nem kell megijedni, de egy kicsit. Amikor a filozófiák vagy vallások próbálják magyarázni a körülöttünk lévő világot, akkor meg kell magyarázni egy fontos problémát, hogy ez a világ, ez honnan származik. És erre lehet egy nagyon kézenfekvő válasz, hogy a világ Istentől származik, Isten teremtette. Akkor felmerül a kérdés, hogy a világ az Istenen belül van, vagy kívül van? Istentől független, vagy Istentől függő? Ugye, mert hogy kell magyaráznunk a körülöttünk lévő világot. Vannak-e tökéletlenségek ebben a világban? Azt mondja a Tibi, hogy nincsenek. Tehát, hogy minden tökéletes, nincs probléma, minden. Vannak más szemléletek is, vagy más reakciók, vagy mindenki úgy gondolja, hogy ez a világ tökéletes.
Hát tökéletes abból a szempontból, hogy legfelsőbb úr teremtette.
Igen.
De az emberi élet céljának elérése szempontjából. Vagy hogy nem is boldogság szempontjából tökéletlen.
Tehát, hogy abból a szempontból tökéletlen, hogy nem tökéletesen mindenki mindig boldog itt ebben a világban. Jól megfogalmaztam, nem tökéletesen mindenki mindig boldog. Van, aki tökéletesen boldog, de nem mindig. Vannak, akik tökéletesen boldogok mindig, de ez nem mindenki. Ez már szójáték. Igen?
Én szerintem, mivel Isten minden irányít, ezért minden tökéletesen működik, bármi van, még hogyha valami, hogy ez a folyamat is, hogy szenvedni kell, vagy bármi, akkor is tökéletesen működik ez a rendszer. Minden rendszer tökéletesen működik, mert mindent Isten irányít.
Tökéletes, mert Isten irányítja. Jó. De akkor, amikor szenvedünk, az is tökéletes?
Az is része ennek a rendszernek.
Az is része ennek a rendszernek, igen.
Én úgy mondanám, hogy ez a rendszer tökéletes, mert Isten teremtette, viszont mivel van szabad akaratunk, azért elfordulhatunk ettől a rendszertől, ami elvileg tökéletes. És akkor itt már diszharmónia keletkezik, és innen kezdenek a szenvedéseink.
Tehát diszharmónia keletkezik. Jó. A kérdés, a következő kérdés, hogy van-e különbség Isten és az energiája között? Ugye ez az anyagi világ, az Istennek a teremtése, Istennek a energiája. Tehát a következő kérdés, hogy van különbség Isten személye és Isten energiája között? Mert hogyha nincs különbség, és ezek a szenvedések immanensek, tehát hogy Isten természetéhez tartoznak, akkor azt mondjuk, hogy Isten természetében van hiányosság, van valami hiány. Hogyha azt mondjuk, hogy teljesen független Istentől ez az energia, ez az anyagi megnyilvánulás, akkor viszont van valami, akkor létrehoztunk egy második valóságot, ami függetlenül működik, függetlenül funkcionál a legfelsőbb személytől. Igen?
Acsintja, lényegvédő.
Igen.
Egyidejű egység és különbözőség.
Igen, egyidejű egység és különbözőség. Mert ezt a kettőt nagyon nehéz anyagi logikával összetenni. Ugye? Mert amit mond a Tibor, az igaz. Hogy ez az anyagi világ, ez tökéletes. De miért tapasztalunk tökéletlenséget? Miért tapasztalunk, ugye most van gazdasági válság, van környezeti válság, társadalmi válság, és még lehet, hogy van egy pár másik fajta válság. Hogyha ez az anyagi világ tökéletes, akkor mi vannak ezek a válságok?
Hát úgy lenne tökéletes, hogyha mindenki tudna az identitását. Tehát, hogyha mindenki tud tisztában lenne vele, hogy nem ő Isten. Mert mindenki azt hiszi, hogy ő Isten, de nem működik.
De nem működik, mert az emberek úgy, vagy azt hiszik. Ritkán mondják ki, de legalább úgy viselkednek. És igen, ez a világ, ez tökéletes, de azért tökéletlennek tűnik, mert mi próbálunk benne irányítani. Nem fogadjuk el az Istenség legfelsőbb személyiségének az irányítását. Ugye ez egy nagyon gyakori kérdés, amit feltesznek az emberek. Hogyha Isten jó, és Isten teremtette a világot, akkor mi van benne szenvedés? Ugye mondtam ezt a fodrászos példát már? Azt mondtam? Dóri Matagy emlékszik, akkor megkérjük, hogy ő mondja. Valaki emlékszik még?
Én csak arra, hogy mondtad.
Ja, csak arra. Mindenhogy el kelljen gondolni. Ugye ez a példa, ez nagyon szépen szemléltet. Egy ember bemegy a fodrászhoz, a fodrász elvégzi a dolgát, és közben mesél arról, hogy nincs Isten, mert annyi fajta szenvedés van a világban, járványok vannak, háborúk vannak, ez van, az van, nincs Isten, mert hogyha lenne Isten, akkor nem lennének ezek a szenvedések. És a kuncsak nem szól semmit, amikor befejezi a fodrász, kifizeti, kilép az ajtón, és még nem csukja be maga mögött az ajtót, akkor meglát az utca túloldalán egy hajléktalan szemét, aki ápolatlan, gondozatlan, hosszú haja, szakála van, és nagyon ápolatlan. És akkor mondja így hangosan, hogy a fodrász is hallja, hogy ebben a városban nincsenek borbélyok. És akkor a borbély felkapja a fejét, vagy a fodrász. Tehát hogy mondhatod ezt most vágtam a helyet, hogyha nincsenek ebben a városban? Ott van az az ember az út túloldalán. Ebben a városban nincsenek fodrászok, nincsenek borbélyok, mert hogyha lennének, ez a személy nem néz neki úgy, ahogy kinéz. És akkor mondja a borbély, hogy tehetek én róla, hogy ez az ember nem jön hozzám, hogy vágjam le a haját, meg a szakállát? És akkor visszakérdez a vendég, hogy tehet arról Isten, hogy az emberek elfordulnak tőle, és nem akarják az ő megoldását? Volt egy cikk jó pár hónappal ezelőtt, azt hiszem talán a BBC-n, még Silla Sivaramanra is feltette a podcastjára is, mi arról szólt, hogy egy híres amerikai riporter beszélt arról, hogy az emberek, amikor vannak ilyen járványok, vagy vannak valamilyen katasztrófák, akkor Istent hibáztatják. De mondta, hogy tehet arról Isten, hogy kizártuk őt az oktatásból, nem lehet a hittant oktatni az iskolába, mert szekuláris államban, kizártuk Istent a munkahelyekről, lassan kizártunk Istent a családból is, mert annyira kell a televíziót, meg a reklámokat nézni, hogy már Istenre nincs idő. És hogy kizártuk Istent innen, onnan, amonnan, akkor Isten most akarjuk, hogy csináljon valamit, vagy nem akarjuk, hogy csináljuk. Hogyha azt akarjuk, hogy ne legyen jelen az életünkben, ő nem fogja ránk erőltetni magát, akkor nem lesz jelen az életünkben. És amit tapasztalunk a világban, az Isten személyes jelenlétének a hiánya. Azért, mert az emberek nem akarják. És Isten egy úri ember, úri Isten, nem akarja senkire ráerőltetni magát. De akkor az a világ, amiben most élünk, az, amikor az emberek el akarják felejteni Istent. Tudatosan, vagy nem tudatosan. És ennek a következményeit kell élnünk. És amikor valaki panaszkodik, hogy vannak háborúk, jó, de nem Isten miatt vannak háborúk. Van, amikor az emberek azt mondják, szent háború, ugye volt, nem tudom, Jeruzsálemért háborúztak. Ez nem a hit miatt volt igazából, hanem hatalom, pénz, befolyás miatt volt, csak ráhúzták, hogy a vallás miatt volt. De a pont az, hogy a probléma mindig az, amikor elfelejtjük Istent. Isten személyes formája, személyes instrukcióit, a parancsolatait. Akkor van probléma. De Isten személytelen szempontból mindig ott van. Ugye egy pohár vízbe, ott van Krisnának a potenciája. És Krisna ott van személytelen módon. Minden, ami működik. Nem tud semmi működni, anélkül, hogy Isten energiája fel ne hatalmazná. Két hidrogén és oxigén atom nem tud egyesülni, amíg Krisna felsőként nem hatol be az atomokba, és adja az energiát az atomoknak, hogy kombinálódjanak. Ez mind Isten potenciájából történik. De Krisna mondja Bhagavad Gita-ban, hogy ha valaki el akarja felejteni őt, akkor ő ad felejtést. Ha valaki akar emlékezni rá, akkor ad emlékezetet. De ez a személytelen megvalósítás, ez nem könnyű. Ja, most Isten egy a világgal, vagy különbözik a világtól? Mondok egy példát. Mindenki hallotta azt az utasít, vagy azt a kijelentést, hogy egy fűszál sem mozdulhat Isten jóváhagyása nélkül? Mindenki hallotta? Egy fűszál sem mozdulhat. Na már most. Valaki oda jön hozzánk, és nagyon csúnyán bánik velünk. Akkor ez most Isten volt, vagy Isten jóváhagyásával történt, vagy annak a személynek a saját szabad akarata volt, melyik a több variáció közül?
Mind a három egyszerre.
Igen, tehát hogy egyszerre, tehát hogy az, annak a személynek van egy szabad akarata. Azt hiszem mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy valaki nem szépen bánt velünk. Valaki esetleg kivétel, valaki mindenki, valami tökéletesen bánt vele mindenki, Tibi. Tehát, hogy Tibi kivételével. Tehát, hogy valaki takasztalta már, hogy nem mindenki bánt vele tökéletesen. De ugye, akkor hogy értjük meg azt a helyzetet? Hogyha Isten irányít mindent, akkor hogy lehet, hogy az ő irányításával ez történt? Akkor valami...
Akarja,
hogy megtanuljuk valamit. Igen, ez igaz. De most annak a személynek a szabad akarata volt, vagy Isten cselekedett rajta keresztül? Vagy a visszahatásainkat kaptuk meg a korábbi tetteink miatt?
Lehetséges
minden. Nem, minden. Tehát, hogy ezek egyszerre ott vannak. Mert nem lehet azt mondani, hogy az a személy, aki mondjuk nagyon csúnyán bánt velünk, akkor ő, hát ez csak kötelességből tette, mert kapott egy levelet, nem tudom, valakitől, legfelsőbb szemétől, hogy most ezt a visszahatást postázni kéne. Hát nem a Tibinek, mondjuk a Daninak. És akkor hát nem nagyon akaródzott neki, de mivel ez a kötelesség, akkor úgy néz ki, hogy ezt akkor postázza. Hanem úgy, hogy amikor valaki megbánt bennünket, akkor ő azt úgy gondolja, hogy azt ő adja, és nagyon megérdemeljük, hogy ő azt mondja nekünk. És ő teljesen részt vesz a szabad akaratából. De viszont ez nekünk egy korábbi karma. És Krisna, mint felsőleként engedélyezi azt a karmát, jóvá hagyja. Honnan tudjuk, hogy jóvá hagyta?
Hogy
megtörtént. Mert hogyha nem hagyta volna jóvá, nem történt volna meg. Amikor volt egy baktoda, ment Sila Sivaram Szalmi Maharácshoz, és akkor mondta neki, hogy kedves Maharács, ez és ez történt, ez nem igazságos. És akkor mondta neki, hogy figyelj, egy valamit el kell döntened. Hogy a múlt tetteidnek a visszahatásait a bakták társaságában szeretnéd megkapni, vagy a bakták társaságán kívül. És akkor ezt el kell döntened. A visszahatások azok ott lesznek. Csak hogy hol fogod azokat megkapni? Úgy egyszer egy bakta kérdezte tőle, hogy kedves Guru Maharadzs, hogy lehet tolerálni az igazságtalanságot? Ez a kedvencem. Ezt mondtam már?
Nem, de jó mondik.
És akkor mondta, hogy hát azt nem lehet. De olyan nincs. Ugye, mert amikor valami történik, akkor mindjárt megsértődik, hú, ez igazságtalan. Valaki így bántam az igazságtalan. De lehet, hogy látszólag úgy tűnik, hogy igazságtalan, de igazából nem. Mert hogyha igazságtalan lenne, akkor nem történt volna meg. Volt-e már velünk olyan, hogy csináltunk valami hibát, és nem akartuk a következményt megkapni érte? Valamit csináltunk. És próbáltuk úgy csinálni, hogy ne tudják meg, hogy mi voltunk, hogy akkor elkerüljük a következményt. Velem már volt.
Megesett.
Mi a visszahatás egy ilyen dolognak? Amikor csináltunk valamit, nem kaptunk visszahatást. Mi ennek a következménye?
Később.
Később? Máshogy, igen?
Nagyobbat.
más vagy nagyobbat, és még van egy fontos. Tehát amikor valaki csinál valamit, és nem akarja megkapni a visszahatást, annak a következménye az, hogy egy olyan dologért fog kapni, amivel közvetlenül nem ő a felelős. Mert azt a visszahatást valahogy meg kell kapni. És a karma törvény az azt jelenti, hogy egy egyensúlyban van. Tehát, hogyha csináltunk valamit, és nem akartuk érte megkapni a visszahatást, Krisna figyelembe veszi ezt. Hogy nekünk ez a vágyunk, hogy ezért nem akarjuk ezt megkapni. De viszont meg kell kapni. Akkor lesz egy olyan elrendezés, hogy valaki más csinált valamit, és mi kapjuk érte a büntetést. És akkor lehet mondani, hogy igazságtalan. És lehet, hogy látszólag úgy is tűnik. De ez a látszólagos igazságtalanság, ez tőlünk indult el, mert az is igazságtalanság, hogyha mi csinálunk valamit, és nem akarjuk a következményt vállalni érte. Tehát a karma törvényei nagyon szövevényesek, nem akarok még bonyolultabb dolgokon belemenni. Lehetne, de nincs értelme. És ez Krisna szemétlen energiájának a működése. Krisnával mindenki kapcsolatban van, nem tudja senki elkerülni. De lehet vele kapcsolatban lenni közvetlenül, vagy közvetlen. Közvetlenül, mint az Istenség személyiségével, vagy közvetlen az anyagi energia közvetítő közegén keresztül, máján keresztül, az illuzórikus energián keresztül. Tehát van választásunk. Mindenkinek van szabad akarat, hogy melyiket akarja. De Krisnát igazából elkerülni nem lehet. Hogy kerülünk el egy olyan szemét, aki mindenkinek a szívében ott van? Minden atomban ott van. Minden, amit látunk, az ő energiájának a kiterjedése. És Krisna ugye immanensen jelen van az anyagi világban, mint felsőleg, mindenkinek ott van a szívében. Transzcendentális szempontból ott van a lelki világban, és bemutatja a keftelését. Krisnát igazából nem lehet elkerülni. De Krisna adja a lehetőséget, hogyha valaki mindezek ellenére szeretné elfelejteni őt, akkor ott felejtés. Tehát, hogy ez is benne van a csomagban, ezt is lehet. De akkor tapasztalni kell mindazt, amit itt az anyagi világban tapasztalható, ezt a szenvedést, anyagi szenvedést. Mondjuk, hogy reggel mondtam a leckét, nagyon megütött a fülemet, amikor a Srila Prabhupád mondja, hogy szukha-dukha, úgynevezett boldogság és szenvedés az anyagi boldogsággal kapcsolatban. A boldogságra azt mondja, hogy úgynevezett boldogság, a szenvedésre nem mondja, hogy úgynevezett szenvedés. És amikor anyagi boldogságot tapasztalunk, igazából az a szenvedésnek a csökkenése. Mi akarunk igazi boldogságot tapasztalni. Az igazi boldogságot Krisna közvetlen társaságában lehet tapasztalni. És amit mi boldogságnak gondolunk, az is Krisnától jön. A cukornak az édes íze, az Krisna édességének a parányi töredéke. Tehát bármi, amit tapasztalunk, bármi, ami értékes, azt az értéket Krisna rakta bele, még anyagi dolgokban is. Jó, ehhez valakinek kérdése. Igazából ez nem különböző dolog, az ugyanaz. Tehát, hogy Krisnának a három fajta a Brahman, Paramatma és Bhagavan Brahman, Krisnának az energiája, Parabátma, Krisnának a helyhez kötött képviselője, és Bhagaván, az istenség személyiség a lelki világban. Ugye Brahman ez az ő energiája, itt van ez a pohár, ez Krisnának az energiája. A Parabátma, Krisnának az a formája, aki itt van az anyagi világban, immanens. Immanens az azt jelenti, aki jelen van az anyagi világban. És az eredeti istenség személyiség, aki a lelki világban élvezi a keftelését. De ez ugyanaz, ugyanaz a személy. Csak egyszer Prabhupád úgy fogalmazta meg, hogy amikor valaki megy vonattal, és távolról lát egy hegyet. És a hegy ilyen felhőbe burkolózik, és nagyon keveset lehet belőle látni. Azt mondta, ez olyan, mint a Brahman felfogás. Amikor valaki megy közelebb, elosztik a felhő, és látja a hegynek az eredet, a kül alakját. És amikor odaér, akkor látja, hogy a hegyen vannak házak, fák. Tehát, hogy ugyanaz a dolog, csak többet vagy kevesebbet tapasztal belőle az a személy. Tehát ugye egy valóságból beszélünk, csak különböző aspektusból. De nekünk, itt pont ez Arjunának a kérdés, hogy nekünk mennyit kell foglalkozni a személytelen megvalósítással. Hogy amikor leül mondjuk praszádomot enni, akkor mennyit kell gondolkodni, hogy ez a tárc, ez most Krisnának a személytelen energiája, és milyen. Ugye, mert ebben is be lehet tenni, hogy ugye mit jelent a személytelen megvalósítás, hogy ugye itt van ez a csadar. Ez a csadarnak mi a lényege? Az a lényege, hogy bele lehet öltözni, és akkor meg tud védeni bennünket a hidegtől, vagy a napsütéstől. Tehát, hogy tudjuk ruhadarabként használni, és egyrészt eltakarja a testünket, és védi. Ez a fajta védelem, ez a potencia, ez benne van ebbe a ruhadarabba. És ez a potencia, ez Krisnától származik. És látjuk, hogy ez nem egy olyan könnyű meditáció. Ugye, hogyha mindennapokat így élnénk, az nem olyan könnyű. Nem? Hogy bemegyünk a fürdőszobába, és akkor meglátjuk a csapot, és akkor elkezdünk gondolkodni a csapon, hogy akkor mi ez a csap, most ez milyen potenciálja Krisnának. Lehet így gondolkodni, de ez nem egy olyan könnyű fajta gondolkodás. Sokkal könnyebb Krisnára a személyes aspektusába gondolni. De miért van ez benne a szentírásokban? Mégis. Tehát, hogy itt azt fogjuk hallani, hogy Arjunának azt mondja Krisna, hogy a személyes megvalósítás az a fontosabb. Azért, mert amikor elfelejtjük Krisnát, akkor vannak lépések, hogy közelítjük meg. Ugye van egy személy, akit még sose nem ismertünk mondjuk. Akkor először a vele való kapcsolat nagyon hivatalos lesz. Hallunk arról, hogy jó, ő ennek a cégnek a vezetője mondjuk, ezzel is ezzel foglalkozik, hallunk arról, hogy mit csinál. És akkor lépésről lépés, akkor találkozunk vele, akkor először mond valamit a munkájáról, és amikor megbarátkozunk vele, lehet, hogy akkor mond valamit a személyes magánéletéről. Ugyanúgy, amikor Krisnát meg akarjuk ismerni, akkor először a energiáink keresztül megyünk, és akkor úgy közelítjük meg Krisnát. Hogyha valaki akarja látni Krisnát, először meg kell tudnia látni Krisnát a víz ízében. Mi vagyok a víz ízé. De nem ennél a megvalósításnál kell maradni. Ez így jó? Tehát, hogy tudjuk használni, mert mennyire merül el az elmény Krisnának a kefteléseibe, vagy Krisnának a formájába. Ugye, amikor éppen nem csinálunk valamit, vagy amikor csinálunk valamit, akkor mennyit gondolkodunk Krisnán? Vagy mennyit gondolkodunk az anyagi dolgaikon? Hogyha még gondolkodunk az anyagi dolgainkon, akkor az anyagi dolgainkat össze tudjuk kapcsolni Krisnával. Ugye valakinek van egy autója, és ragaszkodik az autójához. Ami elég fontos. Akkor hogy gondolkodik az autójáról? hogy hozza kapcsolatba Krisnával, hogy a házát hogy hozza kapcsolatba Krisnával, vagy a családját, akkor ez a fajta gondolkodásmód ez segít, hogy Krisna tudatosabbá váljon. De amikor Krisna a gópiknak ezt tanácsolta a Srimad Bhágavatamban, akkor a gópik azt mondták Krisnának, hogy Krisna, nekünk az a problémák, hogy nem tudunk elfelejteni téged. Próbálunk elfelejteni, nem tudunk elfelejteni. És amikor arra tanítasz bennünket, hogy legyünk olyanok, mint a jogik, akik meditálnak a te univerzális formádon, akkor az csak a képmutatásnak az egyik fajtája. Nem, mi még nem ebben a helyzetben vagyunk. Ez így válaszolt erre a kérdésre. Tehát, hogy írnak róla a szentírások, és hasznos, de nem ez a mégsem megvalósítás. Amíg ragaszkodunk az anyagi energiához, addig segít. Segít. Más kérdés? Mondok egy példát, amit Sidán Prabhuéktól hallottam. A védikus kultúrában, amikor valaki meglátogatta egy családfenntartónak az otthonát, a családfenntartó mindig nagyon ügyelt arra, hogy bárki jött hozzá, próbált neki adni valamit, pohár vizet, megkínálni praszádammal, vagy hogyha kért az ember tőle valamit, akkor próbálta teljesíteni, amennyire tudta, vagy kevésbé tudta, de próbálta. Mert a védikus kultúrát a családfenntartók nagyon tudják, hogy amikor valaki jön hozzád, és nem teszed elégedetté, akkor itt hagy az ő karmájából valamennyit neked, és akkor azt te kell, hogy felemészed. És a védikus kultúrában miért adnak a koldusoknak? Azt mondják. Azért, mert a koldus, ő egy személy, aki jelez nekünk valamit. Hogyha fukar vagy, akkor olyan leszel, mint én. És ez a koldus az azt mondja, hogyha nem adsz, akkor te ilyen leszel, mint amilyen én vagyok. És ezért az emberek adnak nekik valami kicsit, vagy hogyha nem biztosak benne, hogy jóra fogják költeni, akkor adnak nekik egy kis ennivalót, vagy akkor valamit adjanak nekik. Tehát, hogy pont az emberek, ez a tudatlanságnak a hatás, hogy fordítva gondolkodnak. Tehát, hogy nem a valóságot látják, hanem a valóságnak a tükörképét. Miért nem foglalkozok lelki élettel? Mert nincs pénzem, vagy nincs időm. De mindenkinek van pénze, mindenkinek van ideje. Lehet, hogy valakinek több, valakinek kevesebb. Mondjuk ideje pont mindenkinek ugyanannyi van. 24 órája van mindenkinek, pontosan ugyanannyi ideje van mindenkinek. Aztán ki hogyan osszabb be, az már egyénileg változó. De hogyha valaki akar a lelkiettel foglalkozni, akkor lesz rá ideje, és lesz rá pénze. Mert azt a pénzt, amit kapunk, arra kapjuk, hogy a lelki életben fejlődjünk, nem arra, hogy eltékozoljuk érzékkielégítésre. Van ez a mondás, még a magyar nyelvben is, hogy ez az ember megette a kenyerének a felét. Ugye, hogy valakinek van egy juttatás, amit az életében kap, mondjuk élelmiszerből, most ebben a példában a kenyérből, és valaki megette a kenyerének a felét, az azt jelenti, hogy már túl van az életének a nagyobb részén. Ez egy nagyon szemléletes kijelentés, mert mindenki kap valamennyi juttatást a Istenség legfelsőbb személyiségétől, hogy tudjon élni. De manapság a nyugati világban arra vannak az emberek tanítva, hogy minél többet élvezzenek. Ez mit jelent, hogy próbálják a fiatalkorban minél több pénzt elköltsenek, minél több pénzt megkeressenek, elköltsenek? Mit jelent ez?
Fiatalon megeszik mindegyük felét tulajdonképpen.
Pontosan. Tehát, hogy amiük van, azt nem jól osszák be, hanem elköltik ideje korán. És akkor nem jut a végére. És ezért van, hogy az emberek már 50-60 éves korban meghalnak, azért meg két végén égetik a gyertyát, és akkor nincs a életenergiájuk kimerül. Vagy nagyon elszegényednek, nem megfelelő osztálynak. Vagy úgy keresnek pénzt, hogy nem megfelelő módon, csalással, és akkor annak is lesz visszahatása. Tehát igazából ez emberi élet a lelki megvalósításra van. Nem az a kérdés, hogy van-e pénze, vagy van ideje, hanem hogy akarja-e. Mert hogyha valaki akarja, és nem fog neki segíteni. És még hogyha látszólag nehéz helyzetben van, mert vannak olyanok, akik nehéz helyzetben vannak, karmájukból kifolyólag. De a kérdés, hogy akarnak-e, akarnak-e lelkéletet gyakorolni, vagy ez csak egy kifogás, hogy tudjak mondani valamit, hogy ne kelljen elolvasnom a Bhagavad Gita-t. Amikor valaki szankirtanozik, akkor egy idő után nagyon érzi, hogy az emberek mikor mondanak igazat, vagy mikor nem. Az emberek nem mindig mondanak igazat, nem tudom, hogy ki tapasztalta. Jó, volt egyszerűen nagyon érdekes példa. Úgy az ember egy idő után érzi, hogy most ez igaz volt, vagy nem volt igaz, lehet látni az emberen. És volt egy, azt hiszem a szankirtanoztunk a templom megnyitó előtt 2006-ban, és azt hiszem Pécsen szankirtanoztam Rádésján Prabhuval, és akkor elmondtam a hölgynek, hogy templom építése, gyűjtünk adományokat, és hogy legyen szíves segítsen, Krisna völgyet próbáljuk építeni, és akkor mondta, hogy nincs semmi pénze egyáltalán, semmi. Mondom, jó, akkor nincsen. Megköszöntem. És amikor kijött, akkor kijött vele a kisfia. És a kisfiú ezt hallott, akkor bement. Mondjuk elmondta, hogy nincs pénzünk. A kisfiú bement, és kihozott bentről. És akkor, amikor anyukája mondta, hogy nincs pénzünk, de... És akkor mondta, hogy de mama van. Nagyon kellemetlen volt, főleg neki. De mama van.
Az ott végül.
Odatta. Nagyon szegény. Nem irigyelt el.
Gyereket se utálni.
Hát tudom, hogy utána mit mondott a gyereknek. De az a pont, hogy mi az, amit szeretnénk? Mi az, amit szeretnénk? Tehát, hogyha valaki igazából akar lelkéletet gyakorolni, akkor meg fogja kapni rá lehetőséget. És hogyha valaki nem akar lelkéletet gyakorolni, akkor Krisna meg fogja adni neki, hogy milyen kifogásokkal nyugtassa meg magát, hogy miért nem gyakorolja a lelkéletet. Nincs időm, nincs pénzem, amúgy se létezik Isten. Mert hogyha létezne nekem, mert mondta egy fiúval beszélgettem, és mondta, hogy Isten vagy gonosz, vagy impotens. Mert hogy ha szenvedések vannak a világban, az azt jelenti, hogy vagy, hogy ő direkt kínozza az élőlényeket, itt ugye, mert gonosz, vagy, hogy ő jóságos Isten, de hát úgy kiszaladtak a dolgok a kezéből, és akkor úgy nem tudja már így irányítani a dolgokat, mert így túlnőtt rajta a feladat. És ez nagyon viccesen hangzik, de ez van egy ilyen filozófiai irányzat, amit úgy hívnak, hogy deizmus. Deizmus az azt jelenti, hogy Isten megteremtette a világot, és akkor úgy magára hagyta. Ugye, mert hogy a rossz dolgok azért vannak, mert ha bár Isten megteremtette, meg jónak teremtette, csak úgy elkalódtak a dolgok. Ugye, amikor ezt nem tudják kezelni az embert, hogy miért van szenvedés. Mikor én tökéletes vagyok, hogy lehet, hogy én szenvedek? Ugye? De mit van, hogy én tökéletes vagyok? Tehát, hogy nekem nem szabadna szenvednem, mert én mindent jól csinálok. Ez a világ rossz, Isten nem létezik, de én tökéletes maradok, mert én tökéletes vagyok. Tehát itt a probléma, hogy nem vagyunk hajlandó belátni, hogy mi nem mindent jól csinálunk.
Milyen impotens ezt?
Azért, mert hogy a világban vannak szenvedések. És hogyha ő jó, akkor valahogy nem tudja megfelelően irányítani. Hogy a fejére nőttek a dolgok, hogy mint egy családfőnek fejére nőttek a gyerekei, és a gyerekei kihasználják, és akkor nem tudja kontrollálni őket. Miért van Hitler, miért van Sztálin, miért vannak ezek a nagy diktátorok, akik sok-sok embert megöltek. Miért vannak ezek a személyek? Hogyha Isten jóságos, miért engedi, hogy legyen egy Hitler, vagy legyen egy Sztálin, miért nem állította meg őket még korábban?
Karmát teljesítettek mondjuk?
Igen. Az embereknek volt karmájuk. Mert amikor mi szenvedést okozunk másoknak, az a szenvedés vissza fog jönni hozzánk. És akkor Sztálin vagy Hitler, ez egy olyan személy, aki fel volt hatalmazva, hogy ezeket visszahatásokat megadja. Az nem azt jelenti, hogy ő ezért nem fog kapni visszahatást. Mert ő akart szenvedést okozni a zsidóknak, vagy akart szenvedést okozni azoknak a személyeknek. Ő azért fog kapni nagyon komoly visszahatást. De még mindig egy másik. Tehát, hogy egyszerre több minden igaz. És ez az, amit anyagi logikával nagyon nehéz megérteni. Hogy ott van a szabad akarata annak az élménynek, és ott van Isten jóváhagyása is mellette. Mind a kettő ott van. És amíg az ember nem szolgálja közvetlenül Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor a karma törvényén keresztül áll kapcsolatban az Istenség legfelsőbb személyiségével. Mondja a 9. fejezetben, 29-es vers, Samoham szarva gújtésú, jó medves tisztinapria, éva gyantitumán vaktyán, ma itt ütésú, csápja hang. Én senkire sem irigykedem, és olyan sincs, akivel szemben elfogult lennék. Mindenkivel egyenlően bánok. De aki odaadással szolgál engem, az a barátom benne van, és én is a barátja vagyok. Itt Krisna magyaráz, hogy kétféleképpen viszonoz. Az első két sor az magyaráz, hogy mint felső lélek, mindenkivel egyenlő, olyan, mint egy bíró. Valaki jót tesz, jó eredményt kap, rosszat tesz, rossz eredményt kap. De Krisna mondja, a második két sorban pedig, mint Istenség legfelsőbb személyiségén, Bhagaván, ő személyesen gondoskodik a baktáiról. Azokról, akik meghódolnak neki, akik akarják az ő személyes védelmét. Miért vannak a többiek kizárva Isten személyes védelméből?
Mert nem akarják.
Igen, nincs senki kizárva. Aki kizárja őket belőle, saját maguk. Tehát, hogy mi igazából saját magunknak vagyunk az ellenségei. Tehát, hogy nekünk nincs ellenségünk saját magunkon kívül. Szeretjük úgy látni, hogy vannak, mert úgy könnyebb a hamiságunknak, hogy én, hát ez a személy ilyen, olyan, amolyan, ezt mondta, azt mondta, ezt csinálta, azt csinálta, és ez ilyen, és ez olyan. És ez nagyon könnyű, másokban találni a hibát, de igazából ez csak a felszín. A saját ellenségünk, azok mi bajunk vagyunk. Valaki ezt mondta rólam, és ez fájt nekem. Mit jelent ez? Hogy tudom én ezt megoldani saját magamban? Miért fontos, hogy mások mit gondolnak rólam? Miért teszem én függővé az én jólétemet azon, hogy mások mit gondolnak rólam? Mert bennem ott van az a büszkeség, hogy én azt akarom, hogy mások jót gondoljanak rólam. De mások nem csak jót fognak gondolni rólam, hanem mások fognak rosszat is gondolni rólam. És amikor rosszat gondolnak, az nagyon fájni fog. Amikor jót gondolnak, az lehet, hogy nagyon kellemes. Az emberek nem csak jót gondolnak rólunk. Tehát, hogy szeretném mindenkinek elmondani. Azt hiszem, nem egy nagy titok. Nem mindenki fog jól gondolkodni rólunk. Valaki jól fog, valaki nem fog jól. És valakinek lehet, hogy próbálunk segíteni, és lehet, hogy ugyanaz a személy fog akarni bántani bennünket. De ebben a világban vagyunk, nem mindenki tökéletesen viselkedik. És egy mód, ahogy ezt meg lehet oldani, az alázattal. Azt mondta Marti Vigyán Barács, hogy alázat azt jelenti, hogy nem várunk el senkitől semmit. És amikor nem várunk el senkitől semmit, akkor nagyon egyszerű az életünk. Nagyon stabil. Amikor vannak elvárásaink, akkor elkezdődnek a problémáink. Viszont Csakorlati Takur írja az egyik könyvében, hogy a házasságban tapasztalt szenvedések az egymás felé támasztott elvárásoknak köszönhetőek. Ha valaki már volt felesége vagy férje, akkor tapasztalja, hogy a házasságon belül szenvedések az egymás felé támasztott beteljesületlen elvárásokból. Én azt akartam, hogy ő így viselkedjen vele, de nem úgy viselkedett. És minél magasabbak az elvárások, annál magasabb lesz a nehézségnek a szintje. Mi döntjük el? Mi döntjük el, hogy mit tapasztalunk? De kívülről úgy tűnhet, hogy valaki mások az én problémámnak. Az oka, hogy ő így viselkedett. Vagy, hogyha őszinték vagyunk, akkor az a problémája, hogy én elvártam tőle, hogy úgy viselkedjen, és nem úgy viselkedett. És az egyik esetben szenvedünk, a másik esetben nem. Mi vagyunk a saját magunk ellenségét. Ezt nem olyan könnyű elfogadni. Ugye? Nem olyan könnyű.
Könnyen másunk dolgozni.
Persze, sokkal könnyű. De azok a más személyek, ezért mondom, hogy egyidejű, egység és különbözőség, mi múltbeli tetténknek a visszahatásait képviselik. De egyidejűleg ők önálló, különálló személyek. És ezt hogy lehet megérteni? Az a csintje. Nagyon nehéz megérteni. Mert így működnek Krisnának az energiája. Jó, más kérdés? Sikerült egy verset megbeszélni, majdnem egy óra alatt. Lát, csak 19 van hátra.
Végzünk.
Végzünk. Pedig azzal nyugtattam magam, hogy ez a legrövidebb vers. Fejeztetem a Margitában. De majd begyorsítunk. Jó? Ha nincs kérdés, akkor olvassuk tovább. Tartsunk szünetet? Most van 4:12, múlt egy 5 perccel. A következő szünetet 12:45-kor tartunk, és akkor meg tudunk úgy ebédelni, még a nagy... Igen. Még reggel a időnk van, mert csak 17:30 van, még annyi is így, tehát előttünk a nap.
Én csak idő van, akkor csak házom.
Gyapa idő van. Jó. Akkor tartsunk most egy 10 perc szünetet. Jó, és akkor 11:30 után 2 perccel találkozunk. Akkor folytatjuk a második versen. 12. versen. Sila Prabhupada ki, Sila Bhagavad Gita ki, Jai Jai Gaurakunda.